Dél van.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbezárt múltunk szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt a műsorunkban megtudtuk, hogy az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem nemrég Felsőőrsön ünnepelte fél évszázados fennállását. A Kőbezárt múltunkban többek között választ kaptunk arra, hogy mi közünk nekünk ehhez a Szabad Egyetemhez, hogy miért alakult meg, és hogy kik hozták létre. Vendégünk rávilágított még arra is, hogy mit tett a szervezet az erdélyi magyarságért, és hogy milyen kapcsolatot ápoltak az itteni magyar emberekkel. Ígéretünknek eleget téve ma, talán befejezésképpen, még folytatjuk a beszélgetést. Témánk múltértékek keresése.
A Kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt Ötvös József nyugalmazott református esperest, a Vártemplom volt lelkipásztorát. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is sok szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Egy héttel ezelőtt többek között arról beszéltünk a Kőbezárt múltunkban, hogy az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem nemrég Felsőőrsön ünnepelte fél évszázados fennállását. Tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták meghallgatni a múltkori beszélgetésünket, megkérjük, hogy pár mondatban foglalja össze az elhangzottakat.
Úgy emlékszem, hogy azzal kezdődött a beszélgetésük, hogy 50 éves ez az egyesület, ez a szervezet, ami pedig 50 éves az történelem, sőt, igazán komoly történelmi háttere van. Az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem először nyugaton indult el, ezért kezdődik így, hogy európai, aztán a 89-es változások után közeledett jobban Magyarországhoz, és az a magyarországi utódállamokhoz, például Kárpátalja, Délvidék, Felvidék és Erdély. Az utóbbi időben egyre inkább hangsúlyosabban lett a Kárpát-medence, mivel a nyugati magyarság egy része, vagy legalábbis az 56-os magyarság nyugaton megöregedett, megritkult, így is lehetne mondani, hál' Istennek, és az új Nyugat-Európába vándorló magyarok már egészen másképpen élnek, tehát ők nem igen kapcsolódnak be ebbe a szervezetbe, ezért hangsúlyt kapott Erdély, Magyarország, a Kárpát-medence, és így egy kicsit áttevődött a súlya erre a vidékre. Ezért kell nekünk beszélni az itteni dolgokról is, akár a magyarországi, akár pedig az erdélyi szervezetekről.
Esperes úr, a szervezet megnevezése magyarázza fontosságát és művelődés történeti értékét is. Európai, mert az 56-os forradalom után Nyugat-Európába került magyar értelmiségiek alapították és tartották fenn.
Igen, ahogy már hangsúlyoztuk, Nyugat-Európába került magyarok hozták létre. Ez egy sajátos 20. századi magyar történelmi helyzet. Ugyanis az 56-os forradalom után egyesek szerint 200 ezer, mások szerint 300 ezer magyar menekült el, félve a megtorlástól, és ezeknek nagy részük fiatal volt, talán 20 évesek voltak, 20 év körüliek, akik akkor egyetemisták voltak, vagy még azok sem, és ott Nyugat-Európában otthonra találtak. Annyira otthonra találtak, hogy beépültek a nyugati társadalomba, Franciaországba, Angliába, Németországba, Svájcban, és minek után utána már elvégezték ott az egyetemet, családokat alapítottak, egy adott pillanatban érezték, hogy valami hiányzik az életükből, az identitásukból az, hogy ők Svájcban nem franciák, nem németek, Ausztriában sem igazán osztrákok, jól érzik magukat ott, vagy ott kell maradniuk, de azért magyarságukat is szeretnék megélni, úgy, hogy találkozzanak magyarokkal, és így keresték meg egymást, és így hozták létre aztán most már 50 évvel ezelőtt pontosan ezt az egyesületet, amely azóta is szépen működik, átfogja, most már mondanám így, hogy a nyugat-európai és a Kárpát-medencei magyarságot, összefogja őket, Svájcba bejegyezték hivatalosan is, tehát jogi személyiségként működik, és egy nagyon szép múlt van mögötte. 2002-ben adta ki egy könyvet, ha jól emlékszem, a könyvnek a címe ez, hogy Az idő keresztüzében, és ez éppen azt mutatja az az összefoglaló könyv, hogy akkor 33 éves volt, 33 év alatt már volt egy olyan történelmi háttér és múltja, amelyet tanulmánykötetben örökítettek meg. Szó volt arról, hogy talán ebben az évben is megjelenik, mert ha 50 éves, de valamiképpen nem jött össze egy újabb tanulmánykötet, amely a fél évszázadot egybefoglalta volna.
Az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem ugyanakkor protestáns, mert nem egy korlátok között működő egyesület, hanem nyitott volt mindig és mindenfelé. De hogyan?
Talán éppen az ott élő magyarság érezte meg azt, hogy jó azért a katolikus Franciaországban, vagy pedig az anglikán Nagy-Britániában, vagy éppen a svédországi evangélikus országban hangsúlyozni azt, hogy ők egy kicsit mások, de ez a protestáns azt jelenti, hogy nagyon nyitottak valóban, nem csak vallásilag. Valahogy úgy éreztem ez alatt a 20 év alatt, amíg találkozgattunk a Szabad Egyetem különböző helyén és különböző előadásain, hogy számukra protestantizmus éppen azt jelentette, hogy van egy biztos vallásos talaj a hátuk mögött, amit talán még magyarországi fiatal korukból vittek magukkal nyugatra, ott ezzel a háttérrel megpróbáltak egyéniségként megmaradni, nagyon nyitottak voltak, nem csak vallásilag, hanem különböző szellemi, kulturális eszmék iránt is. Ezt azért mondom el, mert voltak katolikusok is ebben az egyesületben, de soha nem volt kérdés a vallási hovatartozás, hanem inkább a nyitottság jellemezte, tehát az a fajta protestantizmus, amely egyben a önazonosságuknak a meghatározása, ugyanakkor pedig a mások felé való nyitásnak az igazi jellemét és szellemét adta.
Az intézet protestáns jellege leginkább abban látszik, hogy egyfajta európai és magyar szellemi lelki múltértékeket vállal fel.
Igen, az ön magyarsága azt is jelentette, hogy más. Nagyon érdekes beszélgetések hangzanak el sokszor, vagy hangoztak el, mert most már egyre kevesebben vannak, akik ugye 56 táján mentek ki, és megélték azt az 50 évet Nyugat-Európában, de akik visszaemlékeztek, legtöbbször mindig arról beszélgettek, hogy ők másak voltak ott nyugaton, de franciák se tudtak igazán lenni, és németek sem tudtak igazán lenni, mert ők a magyarságukat próbálták és akarták megélni, sikerült és legtöbbüknek, és nagyon érdekes volt ez, hogy sohasem érződött az, hogy nekik vita vagy számukra nagy kérdés, kihívás a kétnyelvűség. Ezt azért hangsúlyozom, mert olyan természetes volt nekik az, hogy Franciaországban franciául beszélnek, de hogyha találkozik két magyar, akkor magyarul, és Svájcban pedig akár több nyelven is beszélnek, de ők azért magyarként élik meg életüket, és magyarként élték le az életüket. Ez nagyon érdekes 20. századi történelmi helyzet szerintem, mert ez volt az, amikor első generáció szembesült azzal, hogy nem Magyarországon él magyarként, mert aztán a második generáció az már asszimilálódott. Valamiképpen legalábbis azokkal, akikkel én vagy mi találkoztunk, azok azt mutatták, hogy soha nem volt kérdés számukra, hogy ők nem magyarként éljék meg életüket ott, ahol 50 évig egy országban, egy más országban léteztek.
A szóban forgó szervezet ugyanakkor magyar, mert ez szétszórt nemzetkulturális és szellemi egymásra találásáért fáradozott.
Igen, és ez is nagyon szép volt a protestáns Magyar Szabad Egyetem tevékenységében, hogy a magyarság értékeit vállalta fel, és nem magyarkodott. Ezt azért hangsúlyoznám, mert sokszor azt látjuk, hogy a magyarságunk abban telik ki, hogy kitesszük a piros-fehér-zöld zászlót. Na ez a közösség nem az volt, hanem azért, amit tett, vagy amit felvállalt, azért lehetett őket nyugodtan a magyar közösséghez tartozni. Nagyon érdekes az is, megpróbálták valamiképpen a kapcsolatot tartani. Abban a Kádár rendszerben, amikor vasfüggöny volt ugye Európában, ők a vasfüggöny túlsó oldalán azért fáradoztak, és úgy próbálták tartani a kapcsolatot, hogy ne szakadjon el a magyarság egymástól. És ezt nem csak ők akarták úgy megélni, hogy Nyugat-Európába kerültként magyarnak meg tudjon maradni, hanem úgy, hogy keresték a magyarországiakkal való kapcsolat és lehetőségeket. Ezt érezhették a Romániába szakadt magyarok is, hiszen úgy emlékszem Süttő Andrást, Lohinszky Lórándot, Kányádi Sándort, Székely Jánost, Illyés Kingát tudom biztosra meghívták 89 előtt, akkor, amikor a vasfüggönyön túl alig lehetett Erdélynek megjelenni. És ez nem azért, nem baráti meghívás volt, hanem ez azért működött így, mert úgy érezték, hogy azokkal kellene tartani a kapcsolatot, akik saját hazájukban, ott, ahol élnek, az összmagyarságért valamiképpen tesznek, és így valóban a szétszórt nemzet kulturális és szellemi egymásra találásáért fáradoztak, de nem csak fáradoztak, hanem a fáradtságuknak megvolt aztán a konkrét eredménye is.
Az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem és a múltértékek keresése.
Hát a múltértékek keresése azt is jelenti, hogy valóban hordoznak magukban egy olyan kulturális hátteret, amit magukkal vittek. És csak úgy lehet megmaradni nyugaton, az egész világban magyarnak, hogy van egy olyan hátterem, amelyben én az értékeim alapján tudok szolgálni, én az én értékeim alapján tudom magam megbecsülni. És a múltértékek pedig azt is jelentették valóban, hogy az összmagyarság megmaradásában fel tudták vállalni azokat a történelmi értékeket, amelyek éltek, úgy, amit magukkal vitték, úgy pedig, amit ott felfedezték. Talán erre a legjobb példa az, hogy ezek az 56 után kikerült magyarok fedezték fel azt például, hogy milyen fontos volt 3-400 évvel azelőtt Angliában a magyaroknak a tanulása. Vagy például a Hollandiában tanult régi peregrinusoknak az útjait kutatták fel. Voltak, akik a Nyugat-Európába szakadt magyarok történelmével foglalkoztak, és nem csak a 20. századdal, hanem azelőttivel is. És egy olyan érdekes értéket dolgoztak fel, amelyet talán Magyarországról nem is lehetett volna, hiszen Budapestről nem lehetett volna úgy kutatni akár a cambridge-i, akár pedig a franekerei könyvtárakat és egyetemi levéltárakat.
Beszéljünk most arról, hogy kik vesznek részt az Egyesületben.
Az Egyesületben alapjában véve a meghívottak szoktak, vagy meghívottak alapján a nyilvántartott tagok, de ez nem egy olyan nyilvántartás, amely szerint, mint a pártnál, vagy valahol pontosra mindenkinek a nevét feljegyezték, van egyfajta tagdíj is, de az olyan, hogy az erdélyi szervezetben résztvevők például nem a nagy szervezetbe fizetnek, hanem az erdélyi szervezet, a magyarországiak ugyanúgy. Azon kívül az Egyesületben a szervezők mellett részt vesznek meghívottak, és részt vesznek előadók is. A meghívottak és az előadók azok nem állandó tagok, azokat nem is tartják úgy nyilván. A szervezők az egy kisebb közösség, akik legtöbbször egymással kapcsolatban léve megszervezik az évente megrendezett akadémiai napokat. Így is szokták nevezni ezeket, hogy akadémiai napok, mivel szabad egyetemi státusban szervezik meg, és akkor az egyetemi napok alkalmával találkoznak a tagok különböző helyeken, és ez attól is szokott függni, hogy hol rendezik meg, hol szervezik meg, mert kelet-európaiaknak nagyobb út és nagyobb megterhelés elmenni például Franciaországba, ezért mikor Franciaországba, Strasbourgba szervezték, én sem tudtam részt venni azon a szabadegyetemi napokon. Kelet-Európába pedig, ha nagyon keleten szervezik, akkor nehezebb a Nyugat-Európában élő idősebbeknek már eljönni. Azért én úgy képzelem el, hogy lehet egy olyan legalább 200-250 név tagja, akik közül olyan 70-80-90-en szoktak részt venni egy-egy egyhetes akadémiai találkozón.
Milyen a szervezeti felépítése a szervezetnek?
Ahogy a nevében is hordozza, Szabad Egyetem, tehát egy független, szabad szervezet, amelyből bárki bármikor kiléphet, és amelybe bármikor bárki beléphet. Ez azért mondom, mert talán az elején már mondtuk, politikától teljesen mentes. És ez talán sokat jelent, az elmúlt 50 évben ezért tudott megmaradni. Talán egyetlen egy olyan emberrel találkoztam, aki a kezdetkor ott volt, és utána, aztán egy pár év után úgy érezte, hogy ez nem az ő közössége, és szép lassan kimaradt belőle. Én nagyon szerettem azt, és láttam, hogy voltak viták, nagyon egészséges viták, de sosem voltak veszekedések, azt kell mondanom. Soha nem haragudtak, és haragudtunk meg egymásra. Van természetesen egyfajta hivatalos szervezeti felépítése is, van egy elnöksége, hiszen valakinek felelősséget kell hordozni, és ez az elnökség alapjába véve nem is azt mondanám, hogy vezetőség, hanem valóban az a fajta felelősséget hordozó közösség, akik leosztják esetleg a szolgálatokat, a munkát, és akik viszont felelősséget vállalnak azért, hogy a következő találkozókat megszervezik. Ha van elnökség, akkor magától értetődő, van egy elnök is, két évre szokták az elnököt választani. Eddig mindig nyugat-európai volt, most előhozódott az, hogy esetleg Magyarországra már áttevődik a hangsúly, akkor honnan legyen az elnök. Felső Őrön, Ausztriában, májusban, amikor a Szabad Egyetemi Fórum volt, akkor újból egy Jaskó Tamás nevezetű Angliában élő magyart választottak elnöknek. Vannak alelnökök, az alelnökök között pár vannak magyarországiak, van egy jegyzője, magától értetődik, mert hát jegyzőkönyvet kell írni, jegyzeteket készíteni a találkozókról. Van egy úgynevezett questor, ez magától értetőd egy szervezetnél, aki a pénzügyi dolgokat rendezi, és ami nagyon fontos, egy programbizottsági elnök. Hadd mondjam el, a programbizottsági elnök egy budapesti 4 gyerekes, nagyon fiatalnak látszó nő, úgy tudom, hogy történelem szakot végzett, Gál Enikő, aki viszont mindig, amikor a befejeződnek a szabad egyetemi napok, akkor már mondja a következő évnek a programját. Egy évben egy ilyen találkozó van, egy hetes, de már az előtti évben elkezdődik a szervezése, és ezért én azt mondom, hogy egyik legjobban megszervezett találkozó szabad egyetem, az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem, mert ezt nagyon nagy múlttal és nagyon komolyan szokták megszervezni.
Ötvös úr, pár perc múlva kezdődik az örökségünk nyomában, mely a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt múltunk különálló sorozata. Önnek mi a véleménye az új műsor indulásáról?
Én úgy képzelem, hogy ez egy nagyon fontos műsor. Talán átfogja majd azt a részét, amely valahol meg kell jelenjen a médiában, hiszen egy változó világban nagyon fontosak azok az értékek, amelyek megmaradnak. Mert igazán azok az értékeink, amelyek a múltból jönnek velünk és megmaradnak, amelyet a különböző világok sem tudnak megváltoztatni, mert azok az állandók, egy állandóan változó világban vagyunk, de ami velünk jön és marad, azok valóban nagyon fontosak, azok az igazi értékek. Márpedig én úgy érzem erdélyként, hogy olyan sajátos történelmi múlt áll mögöttünk, hogy ezt csak mi tudtuk megélni. És olyan alkotások vannak itt Erdélyben, Közép-Európában, vagy most nem is tudom, ez Közép- vagy Közép-Kelet-Európában, amit csak mi tudtunk felépíteni, hol tudatosan, hol nem tudatosan. Ezért én merem állítani, hogy az erdélyi örökség az annyira sajátos Európában, összetévezhetetlen, egyedi, ezért nekünk nem csak felvállalni, hanem ezt ápolni is kell.
Esperes úr, köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Remélem még találkozunk a kedves hallgatókkal.
Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk műsor ideje ezennel sajnos lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott református esperes, a Vártemplom lelkipásztora nevében is. Következzen még a ma déli gondolat, Werner Mitch. Tanítsátok meg a gyermekeiteket az igazságra, de készítsétek fel őket egy hazugságokkal teli világra.
Az az érzésem, hogy a gyerek akkor kezd felnőni, amikor először szembesül azzal, hogy van hazugság, és akkor lesz igazán felnőtt, amikor eldönti azt, hogy ő a hazugság mellett az igazságot akarja szolgálni.
Köszönjük a kiegészítését. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben tehát Ötvös Józsefet és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Pár perc múlva kezdődik az Örökségünk nyomában című új műsorunk, mely a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk különálló sorozata. Egy óráig tehát továbbra is számítok az önök megtisztelő figyelmére.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.